Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en.
Jó napot kívánok, a mikrofonnál Varjú Frigyes. Sokat vártunk rá, de már megvásárolható ide az és a Nissan 4,6 méter hosszú, óriási belterű csúcs elektromos autója. Az Ariya elegánsan sportos formán világával, magas gyártási minőségével és bizonyos paraméterek esetén ígéret szerint 500 kilométeres hatótávval simul bele az egyre népesebb villanyautó kínálatba. Kétféle akucsomaggal, első és fejlett nyomatékelosztású négykerékhajtással is megrendelhető. A csúcs performance kivitelben már 394 lóerős, 600 Nm nyomaték maximum leadással képes a kocsi, amellyel 5,1 másodperces gyorsulás érhető el. De a Nissan a kisasszonyok világában is megcsillogtatja az elektromos tudását. Autóipari összefogással kerül a magyar piacra és a vadonatúj E-modell, a Townstar. Bár az akucsomag kapacitása szerénynek tűnik a 44 kWh-jával, a gyártó szerint az elegendő 285 km-es hatótáv megtételére a 122 lóerős, 245 Nm-es kocsival, melybe akár két euróraklap is belefér, ha éppen nem szállít utasokat. A két új modellről Mihály Norbertet, a Nissan regionális vevőszolgálati igazgatóját kérdezzük. Szervusz, Norbi!
Szervusz, én is üdvözlöm a hallgatókat.
Szerintem maradjunk először az Ariánál, azért is, mert ezt régebben mutattátok be, még a múlt év derekán, és aztán ugye az ellátási problémákról hallottunk már eleget az elmúlt három évben, szóval probléma mindig van, éppen most azt mondhatjuk, hogy végre megérkezett a magyar piacra. Egy nagyon komoly, régóta várt elektromos modellről beszélünk.
Így van, ennek az autónak a bemutatója igazából 2020 júliusában volt. Utána, amikor megérkezett Európába maga a modell, akkor volt egy szerencsés körülbelül egy-másfél hónap, amikor tudtuk mi is, és a Magyarország és európai vásárlók is ezt rendelni. Majd akkora lett az autóra az igény, nem csak Európában, hanem világszerte, hogy nem bírta gyártási kapacitással a gyár, és akkor az a megoldás született, hogy Európa egy-két országát leszámítva megkérték, hogy akkor egyelőre ne rendeljük az autót, és senki nem tudta rendelni, de most visszatértünk, úgyhogy áprilistól ismét rendelhető ez az autó, ami nagyon jó hír, mert nagyon nagy volt rá a kereslet, nagy az igény, többen látták, tapasztalták már, teszteken végigolvasták, illetve tesztvideókat láthattak rajta. Nekem is volt szerencsém már benne utazni, és tényleg kivételes az autó.
Tegyük hozzá, két év egyébként nagyon nagy idő az elektromos autók piacán, tehát azt is mondhatnám, hogy kicsit eljárt már az idő, és belarapott az idő vasfoga az Ariába, de nem így van. Tehát ugyan a két év, az tényleg a múlt idő, az autó ma is friss, a jelenség pedig azért kicsit kilóg bizonyos szempontból a középszerből. Ez az autó egy igazi japán designer kívül belül. A mérete egyébként nem extra, 4,6 méteres, a szélessége 1,8 méter, ez sem egy átlag feletti. A hosszúság után persze a magasság is nagyon lényeges, hiszen az bő másfél méteres, tehát nem mondhatom hatalmasnak a kocsit. És még egy nagyon fontos információ, a tengelytáv. Na, ebben viszont nem jeleskedik, mert 2,7 méteres. Vannak ennél lényegesebb, nagyobb terpeszt mutató autók is. Ennek ellenére a beltere viszont hallatlanul nagy.
Az autónak a beltere valóban nagyon kényelmes, el lehet az autóban férni. Ahogy mondtad, teljesen japán dizájnú az autó, ami az egyik legjellemzőbb, rögtön, hogyha előről megnézzük az autót, akkor azt lehet mondani, hogy a japán DNS-re jellemző első pajzs látható a kocsin, amit ugye kumikó mintájú sík felületnek nevezünk. Ez egyébként megtalálható, nagyon viccesen, egy kicsit átcsatolunk akkor a Eaton Staron is. Tehát ez a formavilág, ami azonnal jelentkezik az autóról. Az egész kialakítása nagyon friss, nagyon üde, a piacon nagyon előremutató, a belső tér kialakítása meg kimondottan elegáns és luxus.
Megjegyzem egyébként, ez a formavilág is, a tiétek a régebbi, azért visszaköszönöm már egy koreai modellben, vagy márka modelljében, mert nagyon hasonlót látok, de hát mégis az elsőség a Nissani Ariya. Tehát mit kapunk a pénzünkért? Ez egy olyan autó, ugye, ami egyrészt egy nagyon korszerű hajtáslánccal rendelkezik, másrészt egy hallatlan mondhatom, még mai világban is nagy hatótávnak számít az, amit produkál az autó bizonyos felszereltségi szintnél.
Alapvetően mondhatjuk, hogy a kisebbik akkucsomag, amivel vásárolható az autó, az egy bruttó 66 kWh, az nettó 63 kWh-nak felel meg. Ezzel a kapacitással is már nagyon jó mennyet teljesítményeket lehet elérni. Ez attól függ, hogy milyen erősségű és mennyire használjuk, akár 400 kilométert is meg lehet tenni ez az autóval. Viszont ugye van az erősebb akkucsomag, amelyik ugye 91 kWh, és ezzel a 91 kWh-sal már 500 km fölött is teljesít az autó.
Ennek a nettója persze 87 kWh csak.
Ez igen, 87 kWh a nettója. Ami még érdekes, bocsánat, hogy közbevágtam, hogy ahogy mondtad az elején, ugye van egy négykerék meghajtás rendszer is, tehát az erősebbikkel lehet rendelni a négykerék meghajtást, az úgynevezett e-force technológiával, ami már ismert, vagy ismert volt ugye az európai piacon az X-Trail-nél, ugyanaz az e-force technológia van benne, tehát azt jelenti, hogy két elektromotor van az autóban, és tengelyenként kapja a hajtást.
Persze nem csak ez kapható, hanem egy motoros változat is. Ugye az alapváltozat az 218 lovas, és van egy 242 lóerős változata is, ha jól tudom.
Hát egész pontosan ez most úgy néz ki, hogy a 214 lovas a legkisebb, van egy 238 lovas, és amiről beszéltem, ezt az e-force, az pedig 301 lóerős.
Hát igen, ez egészen más. A teljesítmény mellett nagyon fontos egyrészt a hatótáv, másrészt pedig a gyorsulás. Az elektromos autóknál nem véletlenül vásárol nagyon sok ember azért, mert imádja a gyors, pontos vezetést. Hát a 7,5 és 7,6 másodperces gyorsulás társul ugye az előző két akkumulátor variációhoz, de hát itt van ez a csúcsmodell, a Performance, 5,1 másodperc. Ez már egy nagyon komoly sportautónak a teljesítménye.
Így van, ugye nagyon fontos az autók esetében, az elektromos autók esetében, meg végképp ugye a nyomaték. Ugye a kisebb, a kétkerék meghajtású autók esetében a nyomaték az autónak 300 Nm, viszont a négykerék meghajtású e-force rendszernél 600 Nm. Ugye azt tudjuk, hogy az elektromotor egyik előnye, hogy mondtad is, hogy azonnal leadja ugye a teljesítményt. Nyilván az elektronika vezérli, mert hogyha azonnal mindenki mindenfajta kontroll nélkül adná le, akkor füstölnének a gumik, de sokkal gyorsabban leadja a nyomatékot, mint a belső égésű motorok bármelyike.
Ha jól tudom, az Ariában nem SADEMO csatlakozóval történik a töltés.
Így van.
És 130 kW-os a DC töltési maximum. Itt számomra ez nem is annyira meglepő, ez ma már egy általánosnak mondható, hiszen eltelt két év, ugye megint csak hangsúlyozzuk. Viszont az AC töltés az azért nem általános, hogy 11 kW mellett még 22 kW-tal is tudjon egy autót tölteni.
Így van, ugye mind a kettő megtalálható, és attól függ, hogy milyen töltővel töltjük. Mert ugye AC töltő esetében lehet egyfázisú, kétfázisú, illetve háromfázisú, és az sem mindez, hogy az egyfázis esetén az 16 amperrel vagy 32 amperrel töltjük. Ha olyan töltővel, és most még egyszer mondom, nem villámtöltővel, ha egy normál AC töltővel töltjük, akkor azt lehet mondani, hogy egy háromfázisú 32 amperes töltővel a kisebbik akkumulátorcsomagot 3,5 órát föl lehet tölteni, 100%-ra, 10%-ról, a nagyobb akkumulátorcsomagot pedig 5 óra alatt. Ezzel szemben, ha megnézzük ugye a DC töltést, akkor 0-80%-ra ilyen körülbelül attól függ, hogy 35 és 40 perc alatt tudjuk föltölteni, ami azt mondja, hogy már nagyon használhatóvá teszi az autót.
Említetted, hogy a csúcsváltozat az 301 lovas, az Evolve vagy Evolve? Vagy...
Evolve.
Evolve. És a Performance az pedig egy sportos változat?
Hát ez egy sportos változat.
Ebből lesz egyáltalán Magyarországon? Mert azért...
Egyelőre nincsen fenn az árlistán, későbbiekben van lehet, hogy érkezik.
Ha már az árlistát említetted, nyilván összegről nem beszéltünk, de azért érdekelne, hogy a magyar piac hogyan néz ki? Az Ariából mely felszereltséget keresik legjobban, és mit terveztek ebből eladni?
Hát, mit tervezünk, és hogy mennyi gyártást kapunk, ugye ez nem feltétlen
még
egyezik.
Még mindig itt tart a probléma?
Hát alapvetően ugye azt tudjuk, hogy bizonyos azt mondom neked, hogy nem olyan kapacitás van, hogy nem tudnak gyártani, de nyilván kontrollálják a mennyiséget. Tehát van kellő mennyiség és érdeklődés esetén át tudják Európából csoportosítani országokon belül. Tehát egy európai importőrségnek van egy éves kapacitása, de attól függ, hogy melyik országnál hogy megy, mennyire megy, ezen belül ugye lehet átcsoportosítani. Biztos, hogy ilyen körülbelül 3-400-as darabszámú autóra van lehetőségünk, tehát az a jó, hogy ahogy ezt mondtad, regionális cégként dolgozunk, tehát mi az országok között is tudunk csoportosítani, saját országaink között, attól függ, hogy melyik országban mennyi a kereslet.
Egyébként érdemes arról kicsit megemlékezünk, hogy a Nissan nem hisz a konnektoros, akkumulátoros hibridekben, ezért nincs az Ariában is csak akkumulátoros, tisztán elektromos hajtás. És ha minden igaz, akkor a belső égésű motoroknak is leáldozott a Nissannál, hiszen már semmiféle új fejlesztés nincsen. 2023 után, ha minden igaz, és ezt jól tudom a gyári anyagokból, akkor tisztán belső égésű motorral hajtott személygépkocsi Európában nem vezet be újat. Csak amiben van elektromos hajtás segítség.
Így van, hogyha vele gondolunk, akkor a Qashqai-ban is itt van most már az e-Power, ugye itt van az X-ray esetében az e-Power és az e-Force, ugyan még mind a kettőből van a sima benzinhajtású, egy belső égésű motorral hajtott, per pillanat ez a helyzet, a Juke esetében ugye itt a hibrid modell, ahogy az elején mondtuk a Tanstarból is, most már itt van az EV Tanstar, tehát azt lehet mondani, hogy a Nissan az első között arra törekszik, hogy a teljes modellpalettájánál legyen mondjuk az, hogy villamosított autója, tehát vagy egy e-Power rendszerrel, mondjuk az, hogy soros hibriddel, vagy a Juke esetében, mint látjuk, akkor egy hagyományos hibriddel, vagy teljesen elektromos meghajtással.
2030 ez a dátum, ha jól tudom.
Igen, akkor igen. 100%. Tehát eddig még sok víz le fog folyni.
Hát most elég sok minden változott, és biztos, hogy fog, de azért ez egy szép elhatározás, azért tegyük hozzá. És ha már itt tartunk, ugye a Nissannak vannak próbálkozási, és nagyon sikeres a kishaszonyjárművek területén is, a legújabb éppen egy iparági összefogással született kishaszonyjármű, amelynek van személyszállító változata is, de igazából nem hiszem, hogy ez a jellemző, hanem maga a kisáruszállításra beállított modellverzió. Ez a Tanstar.
Így van, a Tanstar. Ha egy kicsit visszalépünk az elektromos kishaszongépjárművekbe történelemben, akkor a Nissan hozta be régebben az INV200-at, ugye ez egy ikonikus modell volt, nagyon sokat értékesítettünk bele Magyarországon, egyébként Európa is világszerte nagyon, nagyon keresett modell volt.
Talán a postának, az NVM-nek, elműnek.
Nagyon sok cég használta, így van. És aztán most érkezett meg az INV200-at, az NV200-at ugye a Nissan kivezette, és egy kisebb szünet után megérkezett a Tanstar, először belső égésű motorokkal, majd megérkezett a Tanstarból ugye az elektromos verzió, a furgonnal, és ami most a legnagyobb újdonság, hogy megérkezik ugye a kombi verzió, ami egy személyautó, és ebből a személyautóból azon kívül, hogy nagyon praktikus, valóban azt lehet mondani, hogy nem hatalmasak a akkumulátor kapacitása, 45 kWh, ami egyébként nem rossz, és ezzel az autóval is azért több mint 120 km-t eltöltéssel nyugodtan meg lehet tenni. Nagy előnye, hogy a városi közlekedésben segíti a családokat. Nagyon jól pakolható nagy csomagtere van, és az év végén lesz egy úgynevezett L2-es hosszúságú, az azt jelenti, hogy év vége felé rendelhető lesz a 7 személyes verzió is ebből.
Ugye nem baj, hogy eláruljuk, hogy kik az iparági résztvevők a fejlesztésben. A Mercedes a Citan nevezetű modellváltozatával jött ki a piacra, a Renault pedig a Kangoo-val, ugye ezek a testvérmodellek.
Hát, de akkor legalább azt lehet mondani, hogy a Renault Nissan Mitsubishi Alliance-ben ezen ment a fejlesztés, és az első az elektromosban pedig most ugye mi jöttünk ki.
Csak a Nissannak van elektromos hajtáslánca.
Személygépkocsira így végképp.
Itt a gyári adatok egyébként nem túl beszédesek, úgyhogy nem sokat tudok idézni belőle, de azért elmondom, hogy a gyáriak szerint összesen 44 kWh-s kapacitású az akkumulátor, azért valljuk be, ez nem egy izmos, mert pedig ha személyszállításra még megfelelő, de hát teherszállításra nem tudom. Egy biztos,
ez hogy... alapvetően ugye a családoknak a közlekedés, személygépkocsiról beszélünk, ugye, tehát az EV Tanstar kombiról, a személygépkocsi normál város és mondjuk az, hogy elővárosi közlekedés a családoknak segítséges.
De 285 kilométerben határozza meg a hatótávot a gyár, az pedig nem olyan kevés. Van olyan személyautó ma a piacon, amely hát ennél lényegesen drágában adja a 200 kilométeres hatótávot.
Így van, azt gondolom, hogy ez egy teljesen normálisan kihasználható. A nagy előnye az, hogy nagyon jól pakolható az autó, ha belegondolunk, hogy is a csomagteret levesszük, akkor az autóba körülbelül 49 liternyi pakolóhely van a kocsiban, amit el tudjuk pakolni a dolgainkat, a gyerekek dolgait és társait. Ugye mozgathatók az üléksorok, ami még nagyon fontos.
Könyöklő, ugye például.
Így van, könyöklő.
Tároló van.
Így van, könyöklőben tároló van, például a második sor előtt ugye saját maga vezérelheti az ember a klímát, ami azért nagyon fontos a családi utazások alkalmával. Egyébként a csomagtere, hogyha azt nézzük, hogy a normál kapacitása az körülbelül 800 literes, viszont ha legyenítjük az üléseket, akkor akár 2500 liter, 850 literes, bocsánat, és 2500 literig bővíthető csomagterem.
Ez halasztóan nagy egyébként. Így. Na, ehhez képest ugye 122 lovas az autó, tehát nem egy izom ember, vagy izom autó, de azért mégiscsak tud...
Hát nem is erre találták kezdet.
Ilyen. Viszont nagyon fontos, hogy maga a töltési sebesség, a teljesítmény azért az átlag fölött, hiszen 22 kilowattal is lehet tölteni, így 42 percig tart a 80%-os szintig való töltés. Ez ugye alapáras, de ami lényeges, hogy a 11 kilowattos töltőhöz külön rendelhető akkumulátorhűtés is.
Így van, így van. Gyakorlatilag, ami fontos, hogy szerintem a 22 kilowattoshoz rendelhető akkumulátorhűtés, és ennek a töltése sokkal gyorsabb. És egyébként az akkumulátor hűtés maga az akkumulátor élet ciklusát növeli meg.
Ez hogy történik egyébként? Összedugja az ember az akkumulátorral a töltőt, és maga az egész rendszer együtt hűti? Vagy hogy működik ez? Én még nem láttam ilyet, csak nem tudjuk, ugye?
Hát ez egy speciális technológia, nyilván a hűtési rendszer rá van kötve, és arra figyel, hogy túlmelegedés esetén, akár töltésnél is, illetve használatól is, az akkumulátornak vezérli a hűtését.
A Jutoron van egy másik motoropció is, a Townstarhoz, egy 1,3 literes benzinmotor 130 lóerővel.
Így van, az a normális furgonhoz és egy normális személyautóhoz is rendelhető. Egyébként ez az 1,3 literes motor található a Qashqai-ban is. Ez egy jól bevált benzinmotor, és azt látjuk, hogy az ügyfelek is kedvelik, a kapacitása is jó működik, rugalmas, és nagyon jó teljesítményt tud leadni, és a fogyasztása is kellemes.
Valóban azt olvastam egyébként, hogy a Townstarnak a teherszállító változata az önmagában is egy kuriózum, mert az egy dolog, hogy 3,9 köbméteres a raktér kapacitása, hogyha a fülke mögötti tárolóból egy falat kifordítunk, azt nem tudom elkezdeni, mi az, hogyan fordítjuk ki a falat. Mindenesetre a két raklapnyi hely szabadul föl.
Két euróra. Így van, azt lehet megpakolni az autót, ami azt gondolom, hogy jelentős. Főleg ezeket az autókat sokkal inkább azt mondom, hogy városi szállításra használják. Természetesen akár az elektromos, ahogy mondtad, akár pedig hogy a benzinmotorra hosszú távon is lehet velük haladni, de ami sokkal praktikusabb, hogy ezeket a kisméretautókat azon belvárosi helyekre szánják, ahol nehezebb parkolni, mikor nyugodjuk nagyobb autóval, ezek könnyen pakolhatóak, hát könnyen parkolhatóak, viszont az, hogy bele tudsz pakolni 2 euró laknapnyi árut, azért ez nagyon nagy kapacitás.
Viszont nagyon nem véletlen, hogy a rakódó tér megközítése sem szokványos, hiszen hátulról felfelé nyíló hátfalon, vagy 60-40 arányban oldalra nyitható ajtókon lehet megközelíteni elsősorban. Ugyanakkor mindkét oldalon van tolóajtó is.
Így van, ugye többfajta opció van vásárolható, pontosan azért, mert vannak, amikor az autót bizonyos másfajta szolgáltatásra szeretné valaki használni, és nagyon nem mindegy, hogy hogyan tudja pakolni az autót. Ugye bizonyos esetekben az a kényelmesebb, akár forgalomban, akkor a parkolás, mert hogyha oldalról tudjuk pakolni, és akkor akár ha az ember el szeretné mondjuk polcozni az autót, akkor úgy indítja el, vagy hogyha hátulról érdemes, akkor úgy is tudja pakolni. Ugye mondjuk van ez a francia ajtós, és van felnyitható ajtós verzió is.
A Nissannál hogyan befolyásolja a piaci értékítéletet az, hogy megjelent mondjuk ez a két kis haszonjármű, illetve egy személyautó elektromos változatban? Ugye eddig nagyon keresett volt a Nissannak a benzines, illetve hibrid változata, különböző modell változatai. Valamikor a dízel is nagyon jó volt még, de hát most ugye megjelenik az egyre több elektromos hajtás. Mennyire befolyásolja a piacot?
Hát alapvetően ugye a Nissannak van egy úgynevezett Ambitions 2030 programja, ami a fenntarthatóságot és a környezet védelmet helyezi úgy az előtérbe, hogy a mobilitás viszont szolgálja. És ennek a programnak az egyik nagyon fontos része, hogy az előbb mondtam, hogy ha belső égésű motort használunk, akkor az olyan belső égésű motor legyen, aminek a károsanyag kibocsátása alacsony, ezzel szemben a teljes modellpalettán jelenjen meg az elektromosított változat. Tehát ugye, amit mondtuk neked, hogy vagy egy e-power, vagy egy hibrid rendszer, vagy az elektromos rendszer. Ugye Európában, a világszerte is, de Európában nagyon nagy az igény az elektromos meghajtásra, az előírások és a károsanyag kibocsátás csökkentésének következtében, ezért minden szinten megjelennek ezek a motorok, és egyébként az ügyfelek is keresik.
Van egy nagyon keresett elektromos autótok, a Leaf. Ennek a piacát nem fogja összezavarni az Ariya megjelenése?
Én azt gondolom, hogy a kettő között azért méretben és árban nagyon nagy a különbség, tehát azt lehet mondani, hogy a Leafnek a szerepe, mondjuk azt, hogy ilyen T-szegmens autóknál van, míg az Ariánra az egy prémiumabb autóról beszélünk, egy SUV-ről, tehát a belső kialakítása sokkal prémiumabb. Más vevő réteg keresi mind a Leafet, és más vevő réteg keresi az Ariát.
Mi a garancia, hogy idén már az igazán kapható lesz, hogyha tömegek állnak majd sorba érte?
Ez az első fő garancia az, hogy el lehet menni a márkakereskedésbe, és meg lehet rendelni az autót, és érkeznek, tehát erre hivatalos visszajelzésünk van. Uh-huh. Újra fölkerült az árlista, meg lehet rendelni, és a kereskedőknél a tesztautók voltannak, és ki is lehet próbálni őket.
Köszönöm szépen, hogy itt voltál, kedves hallgatók. Önök Mihály Norbertet, a Nissan regionális vevőszolgálati igazgatóját hallották.
Köszönöm szépen, viszonthallásra.
Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en.